Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek új évnapján az esztergomi bazilikában. A bíboros homiliájában arról beszélt, a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendőlése, aki nem csak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó, de azt is, hogy ő maga lesz a béke. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, fogalmazott Erdő Péter. 2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen, mondta a honvédelmi miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf az Ügetőről bejelentkező posztjában azt mondta, a magyar honvédség sokat fejlődött, de még rengeteg feladat áll előttük, amit 2026-ban folytatni fognak. Úgy fogalmazott, 2026 nagy kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ehhez egy erős, mindenre képes, elszánt, stabil kormányra van szükség, ami mindenképpen a magyar embereket kint fogja tartani ebből a háborúból, emelte ki. Hozzátéve, 2026-nak ez lesz a nagy kérdése. Az év utolsó napjai a számvetésről szóltak, a főváros esetében azonban nehéz találni olyan érdemi eredményt, amelyet évek távlatában is büszkén emlegetünk majd. A 2025-ös évet végig kísérte a szolidaritási hozzájárulás mértékével kapcsolatos passzív-agresszív üzengetés, a jogos inkasszók miatti uszítás és egyéb felesleges politikai csörték mögé bújtatott felelősséghárítás, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba közölte, ezzel szemben a kormány betartotta, amit ígért. Azt írta, trolibusz beszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltak át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárdos támogatásról szóló szerződést is aláírták. Ez világosan mutatja, a budapestiek számíthatnak a kormányra, emelte ki. Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-től újabb nagy családi adócsökkentések léptek életbe, vagyis újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény, és adómentességet kapnak a 40 év alatti két gyermekes édesanyák, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter videó nyilatkozatában. Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is. Hankó Balázs hozzátette, a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek. Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A különböző légúti megbetegedések emelkedő száma miatt december 31-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában kötelező az orr- és szájmaszk viselése. Az intézmény azt írta, a munkavállalók, az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, valamint a külső partnerek is kötelesek maszkot viselni a járó és fekvő betegeket ellátó épületekben. Jelezték, a szabály alól a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak és a fogyatékossággal élők jelentenek csak kivételt. Az intézmény közleményében emlékeztetett, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában is a látogatás naponta maximum 1 órában 1 főnek engedélyezett. Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfele lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődött, a csúcsértékek vasárnap már csak -1 és +4 Celsius fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Végül a szombati időjárásról. Folyamatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Délen és a kevésbé szeles nyugat-délnyugat Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Eközben a déli tájakon elszórtan még előfordulhat havas eső, gyenge havazás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul. Híreinket hallották.
Let it fall up again, and all alone, nobody holding me home. I will love you on to the moon all over. Fill your own, and I will make it better.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, amelyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódium beszélgetését mutatjuk be, a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetés harmadik részében Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettesem, és Nagybege Zoltán, a CIGA energiapiacokért felelős igazgatója, mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Nos, az adásban ezen pódiumbeszélgetést sugározzuk, melyhez tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek.
A politikában, ami azért meghatározza most a gondolkodást, ugye az üvegházhatású gáz kibocsátás tekintik a fő oknak. Ezen ugyan vannak tudományos viták, de hogy ezt elfogadjuk, hogy oké, az ember által ugye a levegőbe bocsájtott különböző szennyező anyagokba mérjük, és erre visszavezethető a változás, mondom, ez azért vannak viták, de akkor a tények a következők mutatják. Kína, ugye a Mao Tse-tung óta egy eszméletlen növekedésen esett túl, ma ő felelős a világ összes üvegházhatású kibocsátásának a 30%-ára, egyedül Kína. Második USA olyan 10-12%, ők már jönnek lefele. Harmadik India, negyedik Oroszország, ötödik az Európai Unió, teljes Európai Unió, összesen 6%-kal. Tehát nagyon sikeres, ha úgy tetszik Európa abba, hogy drámai mértékben csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátását. Ez egy nagy siker, a magyar számot is tudok mondani, 1990-ben, a román sajnos nem tudom, de lehet, hogy te tudod, a magyar kibocsátás akkor az összes üvegházhatású gázkibocsátásban 0,3%, tehát 3000-elékig volt 1990-ben. Most a legutolsó adat az, hogy 0,12%-ra mentünk le. Ugye ezt úgy értük el, hogy a fejlődő világ ugye nő, már a kibocsátása, tehát van összességében egy növekedés, nekünk meg radikálisan összességben 47%-kal csökkent ugye az üvegházhatású gázkibocsátásunk. Most ez a Fit for 55 program, amit valamelyik kötök mondtok, az ugye arról szól, hogy 2030-ra az Európai Unió érje el azt, hogy 1990-hez képest a nettó üvegházhatású gázkibocsátás, ugye nettó mit értünk ez alatt, ami kimegy a kéményeken, az a bruttó, és amit elnyelnek az erdők, a vizes élőhelyek, az óceán, akinek van, az ugye az az elnyelés, az hozza ki összességében a nettót. Na ennek kell 1990-hez képest lecsökkennie 55%-kal 2030-ra. Mi, ahogy említettem, az utolsó számunk az, hogy 47%-ot értünk el, tehát mi azon az úton vagyunk, hogy mi teljesíteni fogjuk ezt. Az Európai Unió átlagában ugyanakkor jelenleg ott tartunk, hogy nem 47%, hanem 37%. Tehát ameddig elért Európa átlagosan, az még csak 37%. Na erre jött most ez a Ribera nevű spanyol szoci volt miniszterelnök helyettes, meg a Wöbke Hoekstra nevű holland kisztitkársrác, akik ugye előadták azt, hogy 2040-re 90%-ot érjünk el. És akkor mi érveltünk, vagy próbáltunk érvelni, hogy de ne őrüljetek már meg, hát még ott se tartatok, mint Magyarország. 10%-kal van lemaradva az EU átlaga ahhoz képest, ahol mi már tartunk. Hogy fogjátok ti elérni 2040, az csak 15 év, hogy fogjátok elérni a 90%-ot? Tehát irreális célokat tűzünk ki magunk elé, ez amit mondtak itt előttem az urak, hogy egy nem józan, egy doktriner irányba viszik el Európát, és ezzel hát ugye lefűrészeljük a lábunkat, ha úgy tetszik, versenyképtelenné tesszük magunkat. Másik gondolatsor. A modern civilizáció az 4 nagy volumenben előállított anyagtól függ. Ezek az acél, a cement, a műanyag, meg az ammónia. Ezeket mind óriási volumenben és alapvetően fosszilis energiahordozóval állítjuk elő. Kezdeném az ammóniával. Ugye, ha már Németországról van szó, akkor egy Fritz Haber nevű vegyész, és a Bosch egyébként volt ott aztán a társa, akik megcsinálták az ammónia szintetizálását. Először nagy mértékben, ez később oda vezetett, hogy az első világháború nem ért véget már 15-ben, mert a németek bírták ugye azzal, hogy karbamidot állítottak elő, aztán abból puskaport bírták 4 évig a háborút, mert különben már be kellett volna fejezniük ugye hamarabb. De elvezetett alapvetően földgázzal állítják elő, és az acélgyártáshoz is nagy mennyiségbe kell. Kétségtel van rengeteg kísérlet arra, hogy váltsuk ki zöld hidrogénnel, de nincs ma meg az a technológia, ami észszerű költségek mellett versenyképesen képes lenne ezeket az anyagokat előállítani. Ezek nélkül, az anyagok előállítása nélkül a civilizációnknak vége lesz. Egész egyszerűen. Na most ezt Európa jelen pillanatban nem hajlandó a tényeket egyszerűen tudomásul venni, és megyünk, rohanunk egy olyan szakadék felé, ami előbb-utóbb össze fog törni minket. Erre a legjobb példa ez, amit itt említettetek már szintén, ez az ETS rendszer, ugye ez a széndioxid kvóta, ez messze, vannak másutt is ilyen típusú valami módon a zöldítés irányába ható tételek, de messze a legnagyobb ilyen és a legkeményebb ilyen rendszer ez a széndioxid kvóta rendszer, és miután előbb-utóbb azért realizálta Európa is, hogy ennek hatására eszmetlenül szűnik meg az ipar Európában, ahogy mondta a Zsolt, egy skanzennél kezdünk el válni, valamit tenni kell, és hát mi történik? Az történik, hogy Európán kívülről, az Európai Unión kívülről importáljuk ugye mindezeket, az acélt és így tovább, ezeket a nagy mennyiségbe. Ezért most nem az eredeti széndioxid kvóta, tehát nem az ETS rendszert akarjuk visszacsinálni valahogy, hogy legalább a világ többi részével azonos súllyal terheljük a saját iparunkat, sőt, még ETS2-t akarunk bevezetni, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak is, nem csak nálunk, itt Romániában is, majd minden egyes felhasznált energiamolekula után még további költséget, tehát nem csak a ipart, a háztartásokat is akarják sújtani, a transportot, tehát a közlekedést is akarják ezzel sújtani, tehát még fokozzuk az őrületet, ahhoz képest, egy másik intézkedéssel, ez az úgynevezett CBAM rendszer, ugye mindannyian itt nagyon hangoskodnak a Trump vámjai ellen, de hát Európa jóval előbb kitalálta a CBAM rendszer. A CBAM rendszer az nem másról szól, az a úgynevezett szénszivárgás megállításáról szól, tehát hogyha az Európai Unión kívüli gyártó, aki a felhasználva azt a költségelőnyt, hogy neki nem kell ilyen széndioxid kvótát befizetni az EU-nak, olcsóban előállítja az ammóniát, a műanyagot, cementet, stb., és ezért versenyképes áron tud exportálni, például kínai, na ezeket kapjuk el és sújtsuk egy külön vámmal tulajdonképpen, nem a Trump találta ki a vámokat, bocsánat, az Európai Unió volt. Tehát mi igazán itt Európában azt kell mondjam, hogy egyelőre még mindig ebbe a deliriumban vagyunk, lassan azért azt gondolnám, hogy azzal, hogy a német politika változik, és ez az utolsó gondolatom, talán azért remény van, de egyelőre még a mainstream európai politika sajnos ebbe az őrületbe tart minket. Hogy miért változik? Azért a háborúknak mindig következménye van. Németország olyanokat mond, amit a második világháború óta nem mondtak, hogy Németország újra felfegyverkezik, erős német hadipar lesz, ez egyébként lehet, hogy versenyképessé teszi újra Németországot, miután az autóipart elbukta. Magyarországnak a GDP-nek a 85%-a az az exporttól függ. Ennyi az export részarány. Ebből 25% esetünkben a német. A román adat az valamivel jobb ennél, de mi egész egyszerűen az, amit a Zsolt itt mondott, hogyha Németország köhög, akkor hát akkor mi már elég lázasak vagyunk. Tehát olyan mértékben függünk a németektől, hogyha a németek egy jobb irányba, és most ne tessenek azzal vádolni, hogy egy háborús propagandista vagyok, hogy a német, de a német felfegyverkezés, vagy újra felfegyverkezés igenis ad Európának egy esélyt, és talán ez az őrület, amiben voltunk az elmúlt 10 évben, azt kell mondjam, hogy talán változni fog, és akkor lesz remény arra újra, hogy munkahelyek lesznek, az emberek megélhetése biztosított lesz, és versenyképesek leszünk, mert ezzel a rendszerrel, hogyha ez így megy tovább, akkor kiírjuk magunkat a történelemből.
Szerintem önmagában már az sokat mondó, hogy a versenyképességi körben ilyen sok szó esett az Európai Uniós klímapolitikáról, és nagyon közeledünk a beszélgetés végéhez, az időnk lejártához, de még egy rövid utolsó kört szeretnék indítani, hogy meglegyen mind a három dimenzió. Sok mindent elmondtatok már a környezetpolitikáról, klímapolitikáról, és hát azt látjuk, hogy az elittel szemben ez egyre többekben megfogalmazódik ez a kritikus szemléletmód. A tavalyi európai parlamenti választáson a zöldek veszítették el a legtöbb pozíciójukat, a legtöbb helyüket. Hát egy utolsó gyors kört indítva azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi lenne a helyes testtartás az Európai Unió szempontjából a zöld átmenetben, látjuk, hogy ez egy megatrend, látjuk, hogy Kína és Amerika is sokat foglalkozik vele, és hát sok kritika elhangzott az előbbiekben. Mit jelent a bicska, mit jelentene a fejsze? Csaba, arra kérlek, hogy most kezdte.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, négy nagy működő atomerőművük volt. Tavaly a Giorgia Meloni változott az olasz politika is, ezt csak inkább szimbólumként mondom, mert még lehet, hogy azt is megérjük, hogy Németországban is lesz majd újra atomerőmű, de az olaszok tavaly novemberben deklarálták, hogy Olaszország visszatér a nukleáris iparba. Ők is atomerőművet fognak fejleszteni, tehát van egy új hulláma. Ugye ez még a hagyományos, úgynevezett fissziós, tehát amikor kettéhasítjuk, ha úgy tetszik, a uránizotópot, de van ebben jön egyértelmű egy növekedés, ez egy esély Európának arra, hogy olcsóbban állítsuk elő az áramot, és hogyha, amit beszéltünk, hogyha valóban az elektromosítás vagy elektrifikáció a fő trend, és azt gondoljuk, hogy igen, akkor ebbe a versenyképességünk visszanyerhető. Nem beszélve arról, az új nagy ígéretről, a fúziós energia lehetőségéről, ami valóban egy 50 éve velünk van, és mindig azt mondják, hogy 30 évre vagyunk, már csak ugye a fúziós energia az, amikor az atommagokat egyesítjük. Ugye, amit a napban, meg az összes csillagban csinálnak, csak megcsináljuk itt földi körülmények között. Nyilván ez műszakilag egy igen komoly probléma, csak az elmúlt 20 évben annyit fejlődött az anyagtudomány, meg azért itt valamelyikötök mondta, hogy talán nem teljesen fölösleges ez az elképesztő számítási képesség növekedés, meg az AI-nak a hatása, hogy ezzel olyan kvázi új erőforrásokhoz jutott az emberiség, amit ma már hihetővé teszi, hogy a 2040-es években legyen fúziós energiatermelés, az megint egy olyan olcsó és biztonságos, tiszta áramtermelési mód lesz, ami helyreállíthatja Európa versenyképességét. Ebben mi elég jól állunk már, mint európaiak. Ebben elég sok kutatásfejlesztési pénz megy. És hát ezen kívül nyilván az áramhálózatunkat kell újraformázni. Az egy eszméletlen nagy beruházási igény, de ezt azért Európa megtanulta, és ebbe furi módon a mostani blackout sorozat, ugye ami volt a Ibériai félszigeten áprilisban, volt most a cseheknél, tavaly volt a Balkánon, ez furcsa módon maga ellenmondásosságával, de segít, mert Európának végre felnyílt a szeme, hogy anélkül, hogyha hálózatban sok pénzt tennénk be, és összekötnénk még jobban magunkat, akkor nem lesz esélye Európának.
Az, ami egy picit frusztrációt gerjeszt, az az, hogy egyértelműen régiónként az eredmények azok eltérőek. Már a célok is máshogy vannak megszabva. Nyilván picit a minden tagállamnak a potenciájához volt mérve voltak mérve a helyi célok, de lehet bizonyos tagállamokban egy ilyen frusztráció, elégedetlenség, hogy miért róttál rám ekkora terhet, mert néha a szomszédom, vagy éppen a nem tudom, Lengyelországot vegyük, ugye, ahol még mindig számottevő fosszilis üzemanyagot használnak, ők bezzek, pont. Na most, hogyha ezeket a megújuló célokat nézzük, nem tudom, Románia esetében talán 34%, 2030-ig talán az utolsó vállalás, de ez hosszas tárgyalások, egyességeknek az eredménye, mert jóval nagyobb volt az elvárás egy adott pillanatban. És egyértelmű, hogy egyik legolcsóbb a technológia a megújuló, főleg a nap, és pontosan ezért terjed ennyire gyorsan. Viszont ez csak a beruházók szempontjából látszik ez az olcsóság, mert a hálózatfejlesztés az legtöbb esetben nem az ő feladatuk. A hálózatfejlesztés azt ugyanúgy a fogyasztó fizeti meg, a hálózathasználati díjakon keresztül, és sok esetben a hálózatfejlesztésnek az üteme az, ami korlátokat szab a megújulónak a fejlesztése és a fejlődése előtt. Az, amire óriási hangsúlyt kell fektetni mindenképpen, az az innováció, a fejlesztés és a kutatás. Hát most nem tudom pontosan megmondani, van 7-8 éve minimum, de lehet, hogy több, amikor az első egy ilyen kerekasztal beszélgetésen vettem részt, a hatóságnál dolgoztam, aminek a témája a hidrogén volt, és nagyon gyerekcipőbe járt akkor még a hidrogén Európa szinten, és ezt a példát hoztam fel, és azóta is többször elmondom, és sajnálom, hogyha valaki már hallotta, de szerintem releváns a hidrogén megítélésnek szempontjából. Ugye Amerikában a kőolaj termelés mondjuk ipari szinten valamikor az 1860-as, 1870-es években kezdődött, és az első és a legfontosabb felhasználása akkor azokban az években, évtizedekben az a világítás volt. A kőolajat világításra használták, és 1920-as évek voltak az első olyan évek, egészen pontosan nem emlékszek az évre, de megvan valahol valami adatbázisban, amikor a kitermelt kőolajból kevesebb, mint 50%-át a kitermelt kőolajnak világításra használták fel. Tehát eltelt 50 év, és még mindig az első számú használata az a világítás volt, de már 50%-a, nem tudom, üzemanyag, meg stb. Más. Ugye közben megjelent az izzóégő, megjelent az automobil, stb. Tehát 50 éven keresztül annyira rossz hatékonysággal használták fel a kőolajat, hogy most ebből a távlatból sokkoló. Valószínűleg, hogy a hidrogénnek is valami ilyen szerepet tudok tulajdonítani. Rengeteg a potenciál a hidrogénben, és valószínűleg még nem látjuk, hogy a következő évtizedekben a hidrogént azt mire fogjuk tudni majd felhasználni. Az, ami biztos, hogy a fogyasztás, a villamos energiafogyasztás az folyamatosan nő, és amire mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a data centereknek az elterjedése. Nem tudok megint pontos adatokat mondani, de az adatáramlás, az internet, és most legújabban az AI olyan mértékben generálja az energiát, az energiafogyasztást, és növeli az energiafogyasztást, hogyha ebben az ütemben növekszik, ami az elmúlt 3-4 évben nőtt az energiafogyasztásuk ezeknek a data centereknek, akkor szintén exponenciális növekedésre kell számítanunk. Ami ebben a pillanatban nagyon nehéz elképzelni, hogy fogjuk ennek megfelelni, és ezt az energiát előteremteni olyan körülmények között, ahogy most energiát tudunk termelni.
Folytatom az adatközpontokkal, ugye az Egyesült Államokban benne volt a hírekben is, ugye, hogy a Microsoft egy atomerőművet, régi nukleáris erőművet újra nyitna, pont azért, ugye ő ezt zsinórba fogyaszt, tehát 0-24-be, és hogy a miniszter úr megemlítette, hogy a nukleáris energiát, ugye az ott az eredeti kérdés, hogy a zöld, milyen haragos zöld most, ugye? Mert hogy a zöldek kevesebben vannak. Ugye a jó hír az az, hogy most már 18 ország ugye támogatja a nukleáris energia terjedését, felhasználását. 27-ből. Ez kisebbség volt korábban, tehát szerintem ez is azért mutatja, hogy az inga mozdul át. Vagy ha mondok még egy példát, ugye megújuló vízi energia az nagyon tiszta, ebben az évben vízi energiából az Európai Unióban 15%-kal kevesebbet termeltek, mint az átlagos években. Olyan szárazság volt. Tehát megint nem lehet arra alapozni, hogy majd jön az eső, jön a víz a Rajnába, meg minden nagyobb folyóba, lehet látni, hogy a vízállásokon is. Tehát alapvetően itt megint a józanésznek kell győzedelmeskednie, hogy az az energia mix legyen meg, ami biztonsággal és megfizethetően, illetve a végén majd fenntarthatóan is ellátja ezt a kontinenst.
Gábor?
És különösen az előttem szóló kiváló gondolatait, amikor is, nem tudom, önök érzik-e azt, hogy próbálunk tényeket használva vitatkozni ideológiával, mert egyszerűen a nagy helyzet az, hogy ma a zöld politika Brüsszelben az egy vallás, amely nem tényalapú, nem tetteken alapul, hanem hiteken és tévhiteken, és ennek a vallásnak ugye a központja, ha tetszik, Vatikánja, Brüsszel, meg a főpapja, a miniszter úr által említett versenyzők, akik azért egy keményebb ágát képviselik a zöld politikának, és ez mindenképpen változtatásra szorul. Önmagában nem fog megváltozni, abban teljesen biztos vagyok. És a legnagyobb veszélyt abban látom, ideológiai értelemben, hogy a zöld politika elvesztette nem csak Istent, hanem Isten képmására teremtett embert is. Tehát embertelenné vált az európai zöld politika. Az egyre több cikkben előfordul, egyre több komoly potentát beszédében, hogy tulajdonképpen rendben lenne az európai zöld politika, csak az ember ne lenne. És ez nem vicc. Ez egyre többször megjelenik. Úgyhogy az én állításom és kérésem az, hogy olyan zöld politikát szeretnénk, amely humanizált. Tehát újra az ember van a középpontjában. És sokat gondolkoztam azon, hogy ezeket az általános politikai állításokat hogy lehet egy ilyen magatartás formába lefordítani, amely számon is kérhető, és ajánlatként is az asztalra tehető. Mert abban azt hiszem nincs közöttünk vita, hogy épített és teremtett környezetünk óvására szükség van. De ahogy ennek a vallásnak a képviselői csinálják, az túlzásnak tűnik. Ezért, ha három elvet betartanának, az közelebb vinne minket, én azt hiszem, egy patrióta zöld politikához. Az első az, hogy olyan célt érdemes kitűzni, amihez forrást is tudnak adni. Tehát kár olyan célokat belengetni 2050-re, 40-re, amely olyan pénzösszegeket emészt föl, amelynek egyszerűen nincs realitása, hogy elérjék egyes tagállamok. És ebben még Magyarország viszonylag jól áll, ahogy miniszter úr is említette. Tehát reális célkitűzés, ez az első kérésünk. A másik, hogy zöld ügyekről beszéljünk, ne pedig ideológiáról. Beszéljünk szállóporról, beszéljünk a szemétről, beszéljünk a víztisztaságáról, számon kérhető és tapasztalható dolgokról. Szerintem erről kellene, hogy szóljon az európai zöld politika. És végül egy zöld be egy zöld kielv alapján, ugye annyi zöld szabállyal és céllal dolgozunk már, hogy köszönjük, újabbakat egyelőre kár lenne gyártani, vagy hogyha gyártanak, akkor egy kerüljön ki, de ez a jelenlegi, egy numerus clausus bevezetnék a zöld célok tekintetében. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, amelyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódium beszélgetését mutattuk be, a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétértű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke folytatja a múlt héten megkezdett élménybeszámolóját tajföldi látogatásáról. A mai napon a hüllőkről lesz szó.
A hüllők közül talán, amit én nagyon vártam, hogy lássunk, azok a tokegekkók. A tokegekkók azok hatalmasan nőnek meg, tehát olyan 30 centi hosszúak, jó nagy termetes gyíkok, de jó marokkal kell őket megragadni, ha az ember meg akarja ragadni, és vigyázni, mert nagyon csúnyán tudnak harapni, fájdalmasan. Viszont mindenütt ott voltak. Például a bungallónkon belül volt olyan este, hogy 3 volt bent. Ez valószínűleg, hogy sokakra a frászt hozná, pedig igazából nem csinálnak semmit.
Csak így ugatnak, vagy hangot
nagyon
adnak?
Hangosak. De nagyon-nagyon hangos, jellegzetes hangjuk van, ilyen, amikor utánoztuk őket, akkor azt mondtuk, hogy tehát ilyen jellegű hangot adtak, és tényleg hangosak voltak. Az első szálláshelyünkön annak ellenére, hogy a házon volt vagy 5 belőle, alig hallottuk a hangjukat. A másik szálláson az pont Tájföld túloldalán, a kambodzsai határon voltunk egy szigeten, ott szinte minden 5 percben megszólalt egy, vagy a házon, vagy egy pálmán, vagy egy fán valahol. Ezek egyébként látványosak, tehát nagyon szép gekkó, olyan nagy szürkés-kék alapszínű, nagyon szép piros pettyekkel, foltokkal a hátán.
Terroristák kedvencei
voltak. Nagyon szeretik, igen, lakásban tartani. Hát egy problémája van, hogy ez egy tényleg hangos állat. Több gekkófa is előfordult ezeken a házakon, azok meg bejönnek a szállásunkon, a szobákba bejönnek, azok bár nem ennyire hangosak, viszont nagyon éles hangjuk van, és volt, hogy a fülünk mellett hajnalban megszólalt, és az ember így fölkapja a fejét, és így magára húzza a paplant, mert...
Kukorék volt a gekkó.
De éles, ilyen tak-tak-tak-tak hangjuk van, de igazából jó pofák, tehát, hogy nem zavart bennünket, csak hangosak tudnak lenni. A kígyókból sok minden érdekelt bennünket, nekem sok olyan volt közöttük, amelyik nagy vágyam volt, hogy lássam, és sikerült is, például a Chrysopele ornata nevezetű repülősikló, ez nappal mozog, és fák között sokszor úgy közlekedik, hogy tényleg siklik. Tehát egy ilyen S-alakba, vagy ilyen többszörös S-alakba formázza magát, ellapítja magát, és így egyik fáról a másikra átsiklik. Ebből egyet sikerült találnunk, valahol éppen egy gyíkot üldözött, viszont nem a fenn a fákon, hanem lenne a földön, borzasztóan gyorsan tekereg, és kellett lélek jelenlét, hogy elcsípjük.
De nem mérges, ugye?
Ez nem mérges. Hátul méregfogas, de olyan jelentősen nem veszélyes emberre, hogy nyilván megharapott párszor, de mivel a méregfoga hátul helyezkedik el, és ahhoz, hogy mérget bele tudjon az emberbe pumpálni, az rágnia kell magát. De ha már egy ilyen kígyóról beszélünk, az egyik a szijámi vízisikló, amelyik egy siklóféle, és a mi vízisiklónknak rokona, viszont híres hírhet két dologról, illetve egy tulajdonságról, hogy nem csak mérges kígyó, hanem egyben mérgező kígyó is. Tudnilik, hátsó méregfoga van, amelyikben saját mérget tud belefecskendezni a főzsákmányába, a békákba, elsősorban például a varangyokkal táplálkozik, és ez a méreg elég erős is, és nemrég történt pont ugyanott, ahol voltunk, egy úgy szintén kígyókkal foglalkozó valaki megharaptatta magát, és valahogy nem vette komolyan ezt a dolgot, hogy ez nem egy veszélytelen kígyó, és talán még valami videót is megosztolt a közösségi médiában, hogy harapja a kígyó, és még nevetett is rajta. És nem is történt elsőre semmi, de egy napon belül kórházba került, és tulajdonképpen majdnem a határán volt annak, hogy nem tudják megmenteni. Ez egy borzasztó nagy hiba volt, ebből egyébként úgy tudom, hogy sok fölzúdulás volt is abban az országban, ahonnan származott az illető, hogy ez egy borzasztó nagy hülyeség volt, amit csinált. Na mindegy, mi is láttunk ilyen kígyót, nagyon szép, egyébként nem harapós, de hát vigyázni kell vele, hogy az embert ne harapja meg, nagyon szép fotókat lehetett róla csinálni, mert hogy egyébként nagyon jellegzetes, a teste olyan szürk és barna mindenféle mintákkal, az eleje viszont olyan fűzöldé válik, de a kettő között van egy nagyon élénk vörös vagy narancssárga folt. Ezt el szokta lapítani, amikor jelzi, hogy most már engem hagyjál békén, az azt jelzi, hogy mérgező is. Tehát nem csak mérget tud fecskendezni, vagy hát bele gyömöszölni az ember kezébe a sebbe, hanem ha valami meg akarja enni, akkor mérgező is. Tudnék, ezen a részen, ahol ez a piros színezet van, ott van egy méregmirigye, amelyikbe az általa megért varangyokból halmozza föl a mérget ebbe a méregmirigybe, és azt nem arra használja, hogy a zsákmányát megbénítsa, hanem arra van, hogyha valaki belekóstol, akkor bizony ezt a varangymérget töményen kapja meg a szájába, tehát ott fogja hagyni, vagy komoly baja is lehet, hogyha meg akarja enni a kígyót ténylegesen. Úgyhogy ez a kígyó egyszer mérges is, tehát egy mérget tud bele juttatni a zsákmányába, és egyszerre mérgező is, tehát hogyha megeszi valami ragadozó, akkor abba jut bele az a méreg, amit magában felhalmozott. Ebből kettőt is láttunk, tényleg nagyon szép, nagyon látványos kígyók.
De vannak ott igazi mérges kígyók is, mondjuk a kobrák.
Igen, ebből több vágyunk volt, ebből talán az egyik legkomolyabb vágyunk a két a krajtoknak nevezett kígyókhoz tartoznak. Ezek a kobrák, mambák rokonaihoz tartozó nagyon-nagyon erős mérgű kígyók. Az egyikük egy ilyen fekete-fehér keresztsávos, vagy ilyen gyűrűs krajt, amelyik ezen a helyen előfordult, ez nem a közönséges, de nagyon hasonló, de ebből nem találtunk egyet sem sajnos, így jártunk. A másik egy nagyon közeli rokona, ennek a feje vöröses narancsárgás, és a farka vége is, és köztem pedig egy ilyen acél fekete vagy acél kék színű a teste, nagyon látványos, főleg patakok mentén fordul elő, de ebből sem sikerült látni. Ami viszont sikerült, és ez nagy vágyam volt, ezekből a bambuszviperákból. És egyrészt láttunk egyet Bangkokban, egy meglepő Bangkok belvárosában, egy parkban, egy nagyon komoly állomány él belőle, ott gyalogol, jön, megy, mindenki ott élik az életüket. Ez egy nagyvárosnak a kellős közepén egy park, amiben ezek a bambuszviperák esténként szépen előjönnek, és ott várják az arra járó békákat, vagy kismadarakat, vagy ami éppen éjszaka, mondjuk a kismadarak nem annyira mozognak éjszaka, de kisemlősök biztosan, és ezeket fogják meg, és volt olyan kis park részlet, egy tó körül, vagy egy ilyen mesterséges tó körül, talán 6 vagy 7 számoltunk meg belőlük. Ezek egyébként élénk zöld színűek, a hasuk világos színű, a torkuk a sárga, és élénk sárga szemük van, hogyha pedig fény éri a szemüket, akkor egy nagyon keskeny, függőleges vonallá szűkül a pupillájuk, úgyhogy elég félelmetes. Olyan, mintha nem is igazi állatok lennének. Nagyon érdekes a megjelenésük. Ugyanennek egy rokonát láttuk Kelet-Tájföldön, ott már viszont a természetes közegében egy patakmederben ment föl az ösvény, és többet is találtunk az ösvény mellett. Egyszerűen ott ülnek a növényzeten, és várják, hogy valami béka pehér arra járjon, és azt szépen lenyelik. Egyébként alapvetően teljesen veszélytelenek az emberre, hogyha valaki nem lép rájuk, vagy nem fogja meg puszta kézzel, akkor ezek az állatok teljesen nyugodtan nem csinálnak semmit, csak ott vannak, és várják a zsákmányt, és hogyha jön a zsákmány, akkor azt viszont megmarják, tehát a mérgük elég erős, és azonnal az elpusztul, és szépen lenyelik. Érdekességük egyébként ezeknek, hogy úgynevezett gödörkés arcú viperák, vagyis, hogy van az orruk és a szemük között mindkét oldalon egy-egy gödörke, amelyik nagyon precíz hőérzékelővel rendelkezik, amit egyébként nem tudom pontosan, hogyan használnak a nem melegvérű békákkal szemben, ott valószínűleg a látásukra támaszkodnak, de az is lehet, hogy a békáknak is van egy picit eltérő hőmérséklete, amit érzékelnek, de a lényeg az, hogy ezzel a hőérzékelővel elég pontosan látnak maguk körül, hogyha a dolgok melegebbek, mint a környezetük, és nagyon picik különbségeket érzékelnek. Volt egy másik faj is, ez is egy külön faj volt, amit láttunk Kelet-Tájföldön, mondjuk nagyon hasonló volt a bangkokihoz, élénk zöld állat, nagyon-nagyon sárga szemekkel, csak ennek a Kelet-Tájföldnek még ráadásul a hímeknek az ajkai olyan kékesek, tehát ilyen élénk világos kék, nagyon-nagyon pazar színezetük van. Volt még egy, amelyik ugyanebbe a csoportba tartozik, ezt egyébként úgy is hívják, hogy gyönyörű gödörkés vipera, vagy gyönyörű bambuszvipera. Ez egy picit kisebb volt méretre, ezek tényleg nagyon picik, 40-50 centire nőnek meg, egészen karcsúak, viszont nagyon-nagyon széles, háromszög alakú fejük van, és ráadásul mély is, tehát hogy még olyan magas is a fejük, tehát nem lapos a fejük. Viszont ez egy ilyen kicsit olyan piszkos zöld alapon, olyan bordós foltokkal, apró pici bordó foltokkal, az ő szeme viszont olyan szürkés, okkeres, tehát nagyon látványos, kifejezetten tetszetős kígyók voltak ezek is. Ugyanezt csinálja, mint a másik, hogy ilyen alacsonyan ül az ágakon, bokrokon, és várja azt, hogy valamilyen béka arra jöjjön, és lenyelhesse.
Miért jobb így a természetben a terepen látni őket? Miért nem jó bemenni mondjuk egy ilyen hüllőházba, bankokba? Biztos van valami.
Vannak, hát ha szépen meg van csinálva egy terrárium, akkor azért ott is látványosak, de azért mégiscsak igazibb, amikor az ember a természetben, abban a környezetben, abban a párában, nyakába esik az eső, meg hát azért az éjszakai hangok, ugye ezeket éjszaka kerestük, és elképesztő éjszakai hangok voltak, akár a békák, akár a különböző rovarok, amelyek éjszaka megszólalnak, amik nagyon, nagyon izgalmasak, tehát hogy ez összehasonlíthatatlan azzal, amikor az ember bemegy egy ilyen pálmaházba, és ott próbálja ezeket az állatokat látni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották Tájföldi útjáról. Most Fellé Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 20. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Noha papa a legtöbb szempontból határozottan kielégítőnek találta életünket Saskatchewan végtelen síkságain, mégis égett benne egy oldhatatlan vágy, amelyet itt, nyugaton nem állt módjában csillapítani. Mielőtt Saskatoonba költöztünk volna, papa mindig a nagy tavak hatalmas, nyílt víztükre mellett élt, és úgy szólván születése óta hajózott rajtuk. Ez egyébként korántsem a féle jelképes meghatározás, mert saját állítása szerint a Quintilből békés vizein nemzették egy zöld kenuban. Jó szerint vele született tehát a szenvedélyes rajongás a víz iránt. Az első Saskatoon esztendőben még csak-csak sikerült elfojtani a hajó szomját, a nyugat nyújtotta számtalan új élménynyomó segítségével, de a prérin töltött második, végeláthatatlan tél folyamán már álmodozni kezdett. Esténként a vacsoránál csupán a porhüvelye időzött mamával és velem, lélekben Nelson admirális egyik hajójának a fedélzetén ette a kétszer sültet meg a szárított marhahúst. Zsebében állandóan egy darab kettős fonású zsineget hurcolt, és látogatói a könyvtárban furcsálló szemmel nézték, amint folyamatosan kötötte, bontogatta a legkülönbözőbb tengeréscsomókat, miközben szórakozottan csevegett a könyvterjesztés nehézségeiről a préri városok viszonylatában. Miután ismertük papát, és azt is jól tudtuk, hogy nem az a fajta, aki hosszabban beéri egy álomvilággal, egyáltalán nem okozott meglepetést sem mamának, sem nekem, amikor bejelentette, hogy hajót szándékozik venni, és majd ő bebizonyítja, hogy vérbeli vízi ember még az aszály szikkasztotta nyugat síkságain is beteljesítheti vágyait. Ami engem illet, megvoltak a magam kételjei. Éppen azon a nyáron jártunk Reginában, a tartomány székhelyén, ahol néhány órát a Vascana tó partján töltöttünk el. Vascanát nem a teremtő alkotta, hanem emberek, mégpedig szakasztott olyan emberek, mint papa. A tó két jachtklubbal is dicsekedhetett, valamint kereken egy tucat vízi járműből álló flottával, vízzel ellenben egyáltalán nem. Életemben nem láttam még olyan szánalmas dolgot, mint a tófenekén szikkadó, iszabban, vigasztalanul veszteglő hajócskákat, a perzselő napsütéstől tátongó repedéseikkel. Vascana jutott eszembe, amikor papa közölte velünk terveit, és mivel feltételeztem, hogy ő is emlékszik még a kísértett túra, megkérdeztem, mire készül, talán szárazföldi hajózásra, esetleg négy keréken? Aznap este korán kerültem ágyba vacsora nélkül, és egy kissé meg is sértődtem, utóvégre én igazán csak segíteni akartam. Papa néhány héttel később megvette a maga hajóját. 5 méteres vitorlás kenu volt, amelyet a véletlen bal szerencse sodort Saskatchewan sivár száraz szívébe. Az átmenetileg alaksorunkban horgonyzó víziószág kicsinek és törékenynek hatott, de végül igencsak derekas, szívós kis járműnek bizonyult, sőt, még most, 1957-ben is fölöttébb eleven, változatlanul fürge és mozgékony, el annyira, hogy ő meg én máig együtt rójuk a vizeket minden nyáron. Papa a tél java részében vele pepecselt. Szerető gonddal, aggályos pontossággal, szélvédőt, hullámbetűt barkácsolt rá, aztán árbócot, kormánylapátot és evezőket faragott hozzá. Kölcsön vette mama varrógépét, és a legjobb minőségű vászomból, amit egyenesen Montrealból hozatott, vitorlát vart. Ami magát a hajótestet illeti, előbb acélgyapottal, aztán üveggel csiszolta simára, és addig festette meg festette át, hogy végül tükörfényesen ragyogott. Aztán felhordta az utolsó festék réteget is, üdezöldet, és illő szertartások közepette, elkeresztelte a Concepción névre. Állítása szerint egy karib tengeri sziget nyomán. Az ünnepélyes vízrebocsátás május elején történt. A hajót papa meg én cipeltük le a folyópartra a 25. utca híd főjéhez, és már útközben egész csapat érdeklődő szegődött a nyomunkba. Saskatoonban a préri szkúnerek ideje óta nem ismerték a vízi járművek egyetlen válfaját sem, amellett Concepción önmagában is rendkívül szemrevaló teremtés volt. Miközben papa beszerelt az árbócot és felkészítette a kenut első útjára, a nézőközönség létszáma egyre gyarapodott. Magasan, fölöttünk a híd korlátja mentén sötétlő fürtökben ácsorogtak már a bámészkodók. Rendkívül ünnepélyes és mélységes csend támadt, amikor papa intett nekem, hogy menetkész, én pedig belöktem a maga elemébe Concepciont. A Saskatchewan folyón még javában tartott a kora tavaszi áradás. Papának saját meggyőződése szerint a kisujjába volt minden, amit vízről csak tudni lehet, és meg sem fordult a fejében, hogy a Quintyöből meg a Saskatchewan folyó között esetleg valami különbség adódhat. Kellemes szél fújdogált, amely fehér fodrokat vetett a hömbölygő vízbarna felszínén, és ezzel eredményesen álcázta az alanti forgók és örvények árulkodó jeleit. A hidat szegélyező nézőközönség tagjai viszont nyilván jól ismerték a préri folyók tavaszi természetét, mert mintha valamelyest temetői színezete lett volna a rájuk nehezedő némaságnak, amellyel Papa és a Concepción folyóra szállását kísérték. A kiindulási pont jó 100 méterrel a híd fölé esett, de mire Papa mindent elrendezett a csónakban és módja nyílt körülnézni, a híd érthetetlen helyváltoztatást hajtott végre hozzá képest. Ez a közúti alkotmány ugyanis immár több 100 méterrel mögéje került, sőt határozottan rémületes iramban hátrált. Papa hanyat homlok cselekvésbe lépett, felvonta a vitorlát és szélnek állította, hogy irányt változtasson. A híd mellvédjénél a tömegből, amelyhez közben már én is csatlakoztam, megilletődött áhítat sóhaja kélt. A nézők többsége még soha életében nem látott vitorlást, és különben is mindig azt hallották, hogy a vitorlázás teljesen divatja múlt, amellett gyötrelmesen lassú módja a közlekedésnek. Most aztán csak úgy golyózott a szemük. Concepción nagyon idomtalanul viselkedett. Semmi áron nem akart irányt változtatni, tudnélik, a folyó sodra erősebb volt a szélnél. A csónak tehát eltökélten siklott lefelé legalább 12 csomóval, holott még 5 csomó is sok lett volna tőle ilyen enyhe légmozgásnál, mint ezt Papa is pontosan tudta. Ekkor kezdte Papa felfogni, hogy itt a sodrás az úr. Előkapta az evezőt, és szinte démoni erőfeszítéssel próbálta ár ellenébe fordítani a hajó orrát. Ez végül sikerült is neki, de ekkor már Concepciónnal egyetemben csupán egy gyorsan zsugorodó pötty volt a folyó végtelenbe kanyargó felszínén. A mellettem bámészkodó férfiak közül számosan fogadásokat kezdtek kötni, hogy mikor érkezik meg Papa Prince Albert városába, amely pár száz mérföldre esett tőlünk lefelé. Pedig eléggé világosan látszott, hogy Papának igazából esze ágában sincs Prince Albertbe hajózni. Olyan bősz elszánással, agyafurt mesterkedéssel kezelte a vitorlát, amilyet valószínűleg csak a végszükség váltott ki belőle. Papa, és ez csak a vak nem látta, Saskatoonba akart visszajutni minden áron. Concepción úgy cikázott ide-oda a folyó két partja közt, mint egy faforgács a malom zuhogó tajtékain. Hol kifelé, hol befelé tartott, és bár az orra rendíthetetlenül szembeszegült a sodrással, s ráadásul a szél is minden erejével dagasztotta a vitorláját, folyamatosan távolodott, egyre kisebbnek és kisebbnek látszott, végül mindenestül eltűnt a fénylő messziségben valahol északon. Mellettem az egyik férfi az órájára nézett, és odafordult a társához. 11 van. Persze, most így rükvercben egy csipetnyivel lassabban megy, de fogadok, hogy vacsora időre odaér a Prince Albert híthoz. 50 centet teszek rá, hogy sikerül neki. A fogadást azonban elveszítette volna, mert Papa meg Concepción végül mégsem mentek Prince Albertbe. Bár talán el is mentek volna, ha nincs olyan szerencséjük, hogy zátonyra fussanak, körülbelül 10 mérfölddel Saskatoon alatt. Valamicskével évfél után együtt érkeztek haza egy falusi szekéren, amelyet két közönösen hallgatag ló húzott.
Ferdi Mevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 20. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Esztelenne volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-600.